Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A világ minden tájáról érkeztek egyháztagok és tisztségviselők, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyház vezetőitől. A közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve bármilyen módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.
Brothers and sisters, we welcome you.
Kedves testvérek, köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciájának első ülésén. Nagy örömmel üdvözöljük azokat az egyháztagokat és barátaikat, akik itt a konferencia központban vesznek részt az eseményen, és külön köszöntjük azokat is, akik a világ más részein néznek és hallgatnak bennünket. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Tisztelettel köszöntjük a konferencián megjelent általános felhatalmazottakat és általános segédszervezeti elnökségüket. Hálásak vagyunk a televízió és rádió állomásoknak, valamint a kábel és a műholdszolgáltatóknak, hogy felajánlották rendszereiket a közszolgálati műsor sugárzására, ami által széles hallgatóság élvezheti ezt a konferenciát szerte a világon. Ezen az ülésen a Tabernákulum kórus biztosítja a zenét. Vezényel Mac Wilberg, orgonán kísér Ryan Murphy és Craig Christiansen. A kórus a Dicsőség Istennek című himnusz eléneklésével nyitotta meg ezt az ülést, most pedig eléneklik az Örvenny királyodban című himnuszt. A nyitóimát John M. Madsen Elder mondja majd ezután a 70-ektől.
Rejoice, the Lord is King, your Lord and King. Our beloved Heavenly Father,
szerető mennyei atyánk, a szívünk felemeltetett ma, távol a világ gondjaitól, ezáltal a gyönyörű és dicsőséges zene által, amit ez a kórus szolgáltatott most nekünk. Nagyon hálásak vagyunk neked az áldásokért, amiket élvezhetünk, és különösen fiadért, Jézus Krisztusért, aki a mi szabadítónk, a mi urunk és királyunk. És most közös szívvel imádkozunk az áldásaidért. Thomas S. Monson elnökért, prófétánkért, az ő tanácsosaiért, a 12 apostolért, és mindenkiért, aki beszélni fog a konferencián, és mindazokért is, akik énekelni fognak, hogy ezáltal is építsék a te királyságodat. Alázatos szívvel imádkozunk azért, hogy tölts ki ránk a te szent lelkedet, hogy mindannyian tanulhassunk Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
We shall now be pleased to hear from our beloved.
Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Beszédét követően a kórus elénekli a Válasz Jól című himnuszt. Az ének után Richard G. Scott Elder, a 12 apostol kórumából szól majd hozzánk, majd pedig Vicky F. Matsumori nőtestvér, az elemi általános elnökségének második tanácsosa. Őt követően L. Whitney Clayton Elder szól hozzánk a 70-ek elnökségéből.
My beloved brothers and sisters, I send
testvéreim, üdvözöllek benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciájának kezdetén. Mennyire hálás vagyok azért a korszakért, melyben élhetünk, amikor a technológia vívmányainak köszönhetően szerte az egész világon szólhatunk hozzátok. Itt a Salt Lake City-ben, a konferencia központban egybegyűlt általános felhatalmazottak és segédszervezeti vezetők hangja különféle eszközökön jut el hozzátok, például rádión, televízión, műholdon és az interneten keresztül. Bár angolul szólunk hozzátok, mégis mintegy 92 különböző nyelven hallgathattok meg bennünket. Áprilisi találkozásunk óta felszenteltük a Utah állambeli South Jordanben található Utahi Ochre Mountain templomot. A Utahi Draper templom márciusi felszentelése, és a legutóbbi ilyen esemény a Utahi Ochre Mountain templom augusztusi felszentelése között egy látványos, két estén át tartó kulturális eseményre került sor, melyben a két templomkerület fiataljai szerepeltek. A műsorszámok Utah gazdag legendáját elevenítették meg énekkel és tánccal kísérve. Mindent összevetve körülbelül 14 000 fiatal vett részt az előadásokon a két este alkalmával. Tovább folyik a templomok építése. Azt kívánjuk, hogy minél több egyháztagnak legyen lehetősége részt venni a templomi szertartásokban anélkül, hogy túl nagy távolságokat kellene megtenniük. Egyháztagjaink 83%-a szerte a világon valamely templom 300 kilométeres körzetében él. És ez az arány még tovább növekszik majd, minél több új templomot építünk a föld különböző tájain. Jelenleg 130 működő templomunk van. Ezen kívül 16 másikat már bejelentettek, vagy építés alatt állnak. Örömömre szolgál, hogy ma reggel 5 új templomot jelenthetek be, melyekhez a telkek már meglettek vásárolva, és amelyek a következő területeken épülnek majd fel. Utah, Brigham City, Chile, Concepción. Brazília, Fortaleza. Florida, Fort Lauderdale. És Japán, Sapporo. Évente több millió szertartást végeznek ezekben a templomokban az elhunyt szeretteinkért. Továbbra is hithűen végezzük ezeket a szertartásokat azért, azokért, akik saját magukért nem képesek ezt megtenni. Szeretem Joseph F. Smith elnök szavait, aki sokszor beszélt a templomi szertartások fontosságáról és a halandóság utáni lélekvilágról. Ezt mondta, az értük tett erőfeszítéseink által rabláncaik lehulnak róluk, és eloszlik az őket körülvevő sötétség, hogy fény ragyoghassa be őket, és a lélekvilágban hallani fognak arról a munkáról, amit gyermekeik végeztek el itt, értük, és ők veletek együtt fognak örvendezni azért, mert eleget tettek ezeknek a kötelességeknek. Kedves testvérek, az egyház ugyanúgy növekszik tovább, mint ahogy 179 évvel ezelőtti megszervezése óta zajlik. Minden évben mind több és több ember életét változtatja meg, és ahogy a misszionáriusaink megtalálják mindazokat, akik keresik Jézus Krisztus evangéliumában található igazságokat, az egyház egyre jobban betölti a világot. Felszólítunk minden egyháztagot, hogy barátkozzanak az új megtértekkel, nyújtsák ki feléjük a kezüket, és legyenek velük szeretetteljesek, hogy ezután otthon érezhessék magukat. Azt kérem, hogy továbbra is imádkozzatok hittel azokért, akik olyan helyen élnek, ahová hatásunk még nem érhet el, ahová ebben az időszakban még nem léphetünk be, hogy egy nap majd velük is szabadon megoszthassuk az evangéliumot. Ha ezt tesszük, csodák tanúi lehetünk. Nos, kedves testvéreim, nagyon izgatottan várjuk az üzeneteket, melyeket az elkövetkező két napban fogunk hallani. Az előadók, miközben a beszédeikre készültek, a mennyek segítségére és útmutatására törekedtek. Olyan dolgokat osztanak meg velünk, melyek nagy hatással voltak rájuk. Azért fohászkodom, hogy eltöltsön minket az Úr lelke, miközben hallgatjuk őket, és tanulunk tőlük. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Throughout the ages, many have obtained guidance.
A történelem során sokan kaptak már hasznos útmutatást saját életük kihívásainak leküzdéséhez azáltal, hogy olyan tiszteletreméltó emberek példáját követték, akik már megoldottak hasonló problémákat. A minket körülvevő világ napjainkban azonban olyan gyorsan változik, hogy ez a lehetőség gyakran nem áll rendelkezésünkre. Én személy szerint örülök ennek, mivel ez olyan körülményeket teremt, ahol az élet viszontagságai közepette, szükségszerűen sokkal inkább a lélek útmutatásaira vagyunk hagyatva. Ez pedig arra késztet bennünket, hogy személyes sugalmazásra törekedjünk az élet fontos döntéseiben. Mit tehetünk, hogy fejlesszük azon képességünket, mely által helyes döntéseket hozhatunk az életünkben? Melyek azok az alapelvek, amelyeken a lelki kommunikáció alapszik? Milyen lehetséges akadályai vannak az e fajta kommunikációnak, melyeket el kell kerülnünk? Mennyei atyánk tudta, hogy kihívások várnak majd rátok, és olyan döntésekkel kerültök majd szembe, melyeket saját erőtökből képtelenek lesztek helyesen meghozni. Az ő boldogság tervében azonban gondoskodott arról, hogy halandó életetek során segítséget kaphassatok az ilyen kihívásokban és döntésekben. Ez a segítség a Szentlélek által lelki útmutatás formájában fog érkezni. Ez egy saját képességeteket meghaladó erő, melyről szerető mennyei atyánk azt szeretné, hogy folyamatosan használjátok saját békétek és boldogságotok érdekében. Biztos vagyok abban, hogy nem létezik olyan egyszerű recept vagy módszer, mely lehetővé tenné, hogy tökéletesen elsajátítsátok a képességet, hogy a Szentlélek irányítson benneteket. Atyánk azonban elvárja tőletek, hogy megtanuljátok, miként tehettek szert erre a mennyei segítségre a belévetett és az ő szent fiába, Jézus Krisztusba vetett híd gyakorlásával. Ha egy egyszerű kérdés által is kaphatnátok sugalmazott útmutatást, akkor gyengévé válnátok, és tőle örökké függnétek. Jól tudják, hogy elengedhetetlenül fontos személyes fejlődésetek annak során következik be, amikor erőfeszítéseket tesztek, hogy megtanuljátok, miként tud a lélek vezetni benneteket. Ami pedig eleinte félelmetes feladatnak tűnhet, egy idő után már sokkal könnyebben fog menni, amint folyamatosan arra törekedtek, hogy felismerjétek és kövessétek a Szentlélek által sugalmazott érzéseket. Ezen felül a Szentlélek által adott útmutatás iránti bizalmatok is megerősödik. Tanúsíthatom, hogy amikor a lélek irányításával tapasztalatra és sikerekre tesztek szert, jobban támaszkodhattok majd az általatok érzett benyomásokra, mint arra, amit láttok vagy hallotok. A lelkiség kétféle gyümölcsöt terem. Az első a sugalmazás. Vagyis, hogy tudjuk, mit kell tennünk. A második pedig az erő, illetve a képesség, hogy azt meg is tegyük. Ez a két képesség együtt jár. Ezért mondhatta Nefi azt, hogy megyek és megteszem azokat a dolgokat, melyeket az Úr megparancsolt. Ismerte azokat a lelki törvényeket, melyeken a sugalmazás és az erő alapszik. Igen, amikor engedelmesen élünk, és megfelelő hitet gyakorlunk ő benne, Isten válaszol az imáinkra, és lelki útmutatást ad nekünk. Szeretném megosztani veletek az egyik élményemet, mely megtanította, miként tegyek szert lelki útmutatásra. Egyik vasárnap egy mexikovárosbeli spanyol anyanyelvű gyülekezet papsági gyűlésen vettem részt. Éléken emlékszem, hogy egy alázatos mexikói papsági vezető mennyire igyekezett megfelelően átadni az óraanyagának evangéliumi igazságait. Láttam, mennyire vágyott arra, hogy korunktársaival megossza azokat a tantételeket, melyeket ő oly nagy bencsben tartott. Felismerte, hogy ezek a tanítások a jelenlévő férfi testvérek számára is nagy értéket képviselnek. Viselkedése a szabadító és az általa tanítottak iránti tiszta szeretetet tükrözte. Őszintesége, tiszta szándéka és szeretete lehetővé tette, hogy egyfajta lelki erő töltse be az egész termet. Ez mélyen megérintett engem. Majd az alázatos tanítónk által tanított tantételek egyfajta kiterjesztéseként elkezdtem személyes benyomásokat kapni. Személyes dolgok voltak ezek, melyek az etéren elvégzendő feladataimhoz kötöttek. Azon hosszas és imádságos erőfeszítéseimre adott válaszként érkeztek, hogy tanulhassak. Miközben jöttek ezek a benyomások, gondosan papírra vetettem őket. Ennek során olyan értékes igazságokat kaptam, melyekre nagy szükségem volt ahhoz, hogy az Úr hatékonyabb szolgája lehessek. E kommunikáció részleteit szentnek tekintem. És a pátriárkai áldáshoz hasonlóan csupán az én személyes javamra adattak. Olyan konkrét útmutatásokat, utasításokat és feltételekhez kötött ígéreteket kaptam, melyek jótékony módon alakították életem egész menetét. Ezt követően részt vettem saját egyházközségem vasárnapi iskoláján, ahol egy jól képzett tanár tanított. Ez az élményem éles ellentéte volt annak, amit a másik papsági gyűlésen éltem át. Úgy tűnt, mintha a lecke tantételeinek szemléltetéséhez a tanító szándékosan választott volna zavaros hivatkozásokat és szokatlan példákat. Határozottan olyan benyomásom volt, hogy ez a tanító a tanítási lehetőséget csupán arra használja, hogy hatalmas tudásával elkápráztassa az osztályt. Legalábbis egyáltalán nem tűnt olyan elszántnak a tantételek átadásában, mint az az alázatos papság viselő. Ebben a környezetben ismét erős benyomások ébredtek bennem. Le is írtam őket. Az üzenet többek között konkrét tanácsokat adott azzal kapcsolatban, hogy miként váljunk hatékonyabb eszközzé az Úr kezében. Amilyen buzgón csak lehet, folytattam az elmémbe és a szívembe áradó érzések leírását. Miután az összes erőteljes benyomást leírtam, elmélkedni kezdtem a kapott érzéseken, hogy megállapítsam, megfelelően tudtam-e kifejezni azokat írásban. Végül változtattam néhány apró dolgot a jegyzetemen. Ezután tanulmányoztam a jelentésüket, és hogy miként alkalmazhatom őket a saját életemre. Majd egy imában áttekintettem az Úrral mindazt, amire a lélek megtanított. Amikor eltöltött egy békés érzés, megköszöntem neki a kapott útmutatást. Ezután késztetést éreztem, hogy megkérdezzem, van-e még valami, amit át szeretne adni nekem. További benyomásokat kaptam, amit azok újbóli leírása, majd pedig töprengés és megerősítő ima követett. Újra késztetést éreztem, hogy megkérdezzem. Van még valami, amit tudnom kellene? Volt. Amikor ez az utolsó és mód felett szent élmény is véget ért, jó néhány olyan értékes, konkrét és személyes útmutatással lettem gazdagabb, melyet ember csak remélhet, hogy elnyel majd ebben az életben. Ha nem engedelmeskedtem volna az első benyomásoknak, és nem írtam volna le azokat, akkor nem nyerhettem volna el az utolsó, legbecsesebb útmutatást sem. Amit az imént megosztottam veletek, nem egyedülálló eset. Számos igaz tantételt foglal magában azzal a kommunikációval kapcsolatban, mely az Úr és az ő gyermekei között jön létre itt a Földön. Úgy vélem, hogy a legbecsesebb és legszemélyesebb útmutatások azért maradnak észrevétlenek, mert nem reagáltok a legelsőként kapott sugalmazásokra, illetve nem jegyzitek le és nem alkalmazzátok őket. A lélek által adott benyomások sürgető imákra adott válaszként, vagy szükség esetén kéretlenül is érkezhetnek. Az Úr néha olyankor nyilatkoztat ki nektek igazságokat, amikor konkrétan nem is keresitek azokat. Például olyan veszélyes helyzetben, amit nem ismertek fel. Mindazonáltal az Úr nem fog benneteket tanulásra kényszeríteni. Önrendelkezésetek gyakorlásával kell feljogosítanotok a lelket, hogy tanítson benneteket. Amikor ez szokásotokká válik, még fogékonyabbak lesztek majd a lelki útmutatással együtt járó érzésekre. Így aztán, ha útmutatás jön, mely néha a legváratlanabb pillanatban érkezik, könnyebben fel fogjátok azt ismerni. A Szentlélek sugalmazó hatását túlharsoghatják, vagy elfedhetik az olyan erős érzelmek, mint a dű, a gyűlölet, a vágy, a félelem vagy a büszkeség. Az ilyen érzések jelenléte olyan, mintha úgy próbálnánk élvezni a szőlő finom édes ízét, hogy közben erős paprikát rágcsálunk. Mindkét íz jelen van, de az egyik teljesen elnyomja a másikat. Az erős érzelmek is hasonlóképp lesznek úrrá a Szentlélek gyengéd sugalmazásain. Mindenkit figyelmeztetek. Sátán rendkívül jól állja útját a lelki kommunikációnak. Ezt leginkább úgy éri el, hogy az embereket kísértéseivel ráveszi, hogy szegjék meg azokat a törvényeket, melyeken a lelki kommunikáció alapszik. Van, akit még arról is meg tud győzni, hogy ő nem is képes ilyen útmutatást kapni az Úrtól. Sátán mesterien használja a pornográfia függőséget okozó hatalmát arra, hogy korlátozza az emberek azon képességét, hogy a lélek vezethesse őket. A pornográfia erőszakos támadása, annak minden ártalmas, romlott és romboló formája csak bánatot, szenvedést és szívfájdalmat okozott, és házasságokat tett tönkre. Ez az egyik legvégzetesebb hatás a Földön. Jelenjen meg akár nyomtatásban, filmen, televízión, illetlen szövegben, közönséges telefonbeszélgetésben, vagy a számítógép vibráló képernyőjén. A pornográfia nagyon erős függőséget okoz, és rendkívül pusztító. Luciferre hatásos eszközzel lealacsonyítja mindazok elméjét, szívét és lelkét, akik azt használják. Mindazok, akik beleesnek csábító, kínzó hálójába, és ott maradnak, rászoknak annak erkölcstelen, pusztító hatására. Ez a függőség sokak esetében nem győzhető le segítség nélkül. Az események tragikus sorozata nagyon ismerős. Puszta kíváncsisággal kezdődik, melyet tovább gerjeszt annak ingerlése, és melyet az a hamis feltevés igazol, hogyha titokban tesszük, akkor az senkinek nem árt. E hazugságban megnyugodva egyre mélyül a kísérletezés, még erőteljesebb ingereket keltve, még be nem zárul a csapda, és végül egy borzasztóan erkölcstelen szenvedélybetegség veszi át az alattomos irányítást. A féktelen önzés jele, ha valaki részt vesz a pornográfiában, annak bármely rémes formájában. Hogyan lehetséges, hogy egy férfi, különösen egy papságviselő, nem tudja átgondolni, hogy milyen érzelmi és lelki károkat okoz a nőkben, és különösen a feleségében az e fajta visszataszító tevékenység? Nefi sugalmazás által nagyszerűen megfogalmazta, és az ördög lecsendesíti, és testi biztonságba ringatja őket, és így szedi rá lelküket, és vezeti el gondosan le a pokolba. Ha hatalmába kerített a pornográfia, most kötelezzétek el magatokat, hogy felülkerekedtek rajta. Keressetek egy csendes helyet, és azonnal imádkozzatok segítségért és támogatásért. Legyetek türelmesek és engedelmesek. Ne adjátok fel. Szülők, vegyétek figyelembe, hogy a pornográfia iránti függőség már nagyon korán kialakulhat a fiatalokban. Tegyetek megelőző lépéseket, hogy elkerüljétek ezt a tragédiát. Szövegelnökök és püspökök, figyelmeztessetek erre a gonosz dologra. Hívjatok mindenkit, akin úgy látjátok, hogy csapdába esett, hogy forduljanak hozzátok segítségért. Legyetek türelmesek, miközben tökéletesítitek azon képességeteket, hogy a lélek vezessen benneteket. A helyes tantételek alkalmazásán nyugvó körültekintő gyakorlás, valamint a kapott érzések iránti fogékonyság által lelki útmutatásra fogtok szert tenni. Tanúságomat teszem, hogy az Úr a Szent Lelken keresztül képes az elmétekhez és a szívetekhez szólni. A benyomások néha csak hétköznapi érzések, olykor pedig az útmutatás olyan világosan és félreérthetetlenül érkezik, hogy szóról szóra le lehet írni, mintha lelki tolbamondás lenne. Ünnepélyes tanúságomat teszem arról, hogyha lelketek teljes buzgalmával, alázattal és hálával imádkoztok, megtanulhatjátok, hogy a Szentlélek miként tud állandóan vezetni benneteket, életetek minden területén. Saját életem viszontagságai megerősítették e tantétel igazságát. Bizonságomat teszem, hogy személyesen megtanulhatjátok és elsajátíthatjátok azokat az alapelveket, melyek által a lélek vezethet benneteket. Ha így tesztek, a szabadító irányíthat majd benneteket a problémáitok megoldásában, így életetek békés, boldog és örömteli lesz. Jézus Krisztus nevében, ámen.
At the end of the day, a pair of missionaries.
Az egyik fárasztó nap végén hazafelé indul egy misszionárius házaspár, amikor egyikük hirtelen így szól. Úgy érzem, itt még meg kellene állnunk. A házi tanító késztetést kap, hogy felhívja az egyik olyan családot, amelyet csak néhány napja látogatott meg. Egy fiatal nő úgy tervezi, hogy elmegy az iskolatársa által rendezett buliba, de végül az a benyomása támad, hogy ez alkalommal maradjon otthon. Honnan tudták a misszionáriusok, hogy kopogtatniuk kell annak ajtaján, aki imádkozott, hogy eljöjjenek hozzá? Honnan tudta a házi tanító, hogy fel kell hívni a családot, amelynek nagy szüksége van valamire? Honnan tudta a fiatal nő, hogy maradjon távol egy olyan helyzettől, amely veszélyeztette volna az értékeit? E helyzetekben mindegyiküket a Szentlélek hatása irányította. Világszerte rendszeresen történnek hasonló esetek az egyház tagjaival, és vannak olyanok is, akik életük minden napján szeretnék érezni az útmutatást adó lelket. Jól lehet, mindenki megtanulhatja a lélek suttogásainak felismerését, azonban ezt a tanulási folyamatot megkönnyítheti, ha segítenek nekünk megérteni a Szentlélek jellemvonásait, megosztják velünk a személyes bizonyságukat, és olyan légkört teremtenek, ahol érezhető a lélek. A tan és a szövetségek leírja, miért fontos hozzásegíteni másokat a megértéshez. A szülők Sionban, vagy annak bármely megszervezett szövegében segítsenek gyermekeiknek a tan megértésében. A Szentlélekre vonatkozó tan tanítása akár az osztályteremben, misszionáriusi beszélgetésen, vagy családi estején is segíthet másoknak e fontos ajándék megértésében. Tudjuk, hogy Krisztus lelke minden embernek megadatott, hogy különbséget tehessen jó és gonosz között. Azonban a Szentlélek állandó társaságához való jog onnan ered, hogy az egyház tagjai megfelelő felhatalmazással rendelkező személyek kézrátétele által megkapják ezt az ajándékot. Ha érdemesek vagyunk, akkor a Szentlélek folyamatosan a társunk lehet. Tudjuk, hogy az Úr lelke nem lakik szentségtelen templomokban. Ha azonban gondolatainkat szüntelenül erénydíszíti, akkor a Szentlélek állandó társunk lesz. A szentírások és a proféták megtanítják nekünk, milyen érzés ez az állandó társaság. Az Úr azt mondja, elmédben és szívedben szólok majd hozzád a Szentlélek által, amely reátszáll és a szívedben lakozik. Énos így írt, amíg lélekben így küszködtem, íme ismét az Úr hangja szólt elmémben. Joseph Smith így fogalmazott, úgy érzitek, hogy tiszta intelligencia árad belétek. Hirtelen ötleteitek támadhatnak. Harry B. Eyring elnök így jellemezte a Szentlélek hatását. Békesség, remény és öröm. Majd hozzátette, bennem majdnem mindig a világosság érzetét kelti. Az én kedvenc meghatározásom mégis az, amit a Szentlélek elnyerését követően egy 8 éves kisfiú mondott. Olyan érzés volt, mint mikor rám süt a nap. Azonban nem mindig könnyű rögtön felismerni ezeket a napsütéses pillanatokat. A Mormon könyve beszámol nekünk olyan hithű lámánitákról, akik tűzzel és a Szentlélekkel lettek megkeresztelve, és ezt nem tudták. Segíthetünk másoknak jobban felismerni a lélek késztetéseit, ha megosztjuk velük a bizonyságunkat arról, hogy milyen hatást gyakorolt a Szentlélek az életünkben. De ne felejtsük el, hogy vannak olyan élmények, amelyek túlságosan szentek ahhoz, hogy elmondjuk. Azonban, ha bizonyságot teszünk a lélekről az életünkben, akkor azok, akik még nem ismerik ezeket a késztetéseket, hasonló érzéseket átélve nagyobb valószínűséggel fogják felismerni őket. A családomban én csatlakoztam elsőként az egyházhoz. 8 évesen szerettem volna valami különlegeset érezni a keresztelésemkor. Őszintén szólva, a vízből kiemelkedve mindössze annyit éreztem, hogy csuromvíz vagyok. Gondoltam, majd ha konfirmálnak, az valahogy ünnepélyesebb lesz. Ám a Szentlélek elnyerése után, bár ismét boldog voltam, semmi különlegeset nem éreztem az azt megelőző percekhez képest. Csak másnap a bőti és a bizonyságtevő gyűlésen tapasztaltam meg azt, amiről most már tudom, hogy a Szentlélek hatása volt. Egy férfi testvér felállt, hogy a bizonyságát tegye, s elmondja, milyen áldásokban van része az egyház tagjaként. Éreztem, hogy elönt a melegség. Még csak 8 éves voltam, de felismertem, hogy ez valami más. Békesség szállt rám, és határozottan éreztem, hogy mennyei atyám elégedett velem. Vannak olyan helyek, ahol könnyebb érezni a lelket. Ezek közé tartozik a bizonyságtevő gyűlés, az általános konferencia és az ehhez hasonló összejövetelek. Természetesen ide tartoznak a templomok is. Rajtunk áll, hogy az otthonunkban minden nap, az egyházi gyűléseken pedig minden héten olyan légkört teremtsünk, ahol érezhető a lélek. Többek között azért bíztatnak minket arra, hogy minden egyes nap imádkozzunk és olvassuk a szentírásokat, mert mindkét tevékenység meghívja a lelket az otthonunkba és a családjaink életébe. Mivel a lelket gyakran halk, szelíd hangként jellemezzük, az is fontos, hogy legyenek az életünkben csendes időszakok. Az Úr azt tanácsolta nekünk, legyetek nyugodtak, és tudjátok, hogy én Isten vagyok. Ha minden egyes nap tartogat számunkra nyugodt és csendes időszakot, amikor nem bombáz minket a televízió, a számítógép, a videójáték és más elektromos szerkezet zaja, akkor lehetőséget adunk a halk, szelíd hangnak, hogy személyes kinyilatkoztatással szolgáljon, valamint becses útmutatást, bátorítást és vigasztalást nyújtson. Az egyházi gyűléseken is teremthetünk olyan légkört, amely lehetővé teszi a léleknek az elhangzó tanítások megerősítését. A tanárok és a vezetők többet tesznek annál, mintsem, hogy egyszerűen leckéket tanítanak és gyűléseket vezetnek. Ők segítik elő, hogy minden egyháztag meghallhassa a lélek suttogásait. Richard G. Scott Elder azt mondta, ha a tanulóitokkal kialakított kapcsolatotokban semmi más nem értek el, mint hogy segítetek felismerniük és követniük a lélek suttogásait, akkor mérhetetlenül és az egész örökké valóságra megáldjátok az életüket. A napsugárosztály egyik tanítója sorban mindenkit bebugyolált egy takaróba, hogy megtanítsa nekik, miben hasonlít a lélek érzése a takaró nyújtotta kényelemhez és biztonsághoz. Egy látogatóban lévő anyuka is hallotta a tanítást. Hónapokkal később köszönetet mondott a tanárnak. Elmondta neki, hogy amikor elkísérte kislányát az elemibe, akkoriban csak kevésbé volt tevékeny az egyházban. Hetekkel a tanítás után ez az édesanyja elvetélt. Elöntötte a fájdalom, de azután hirtelen valami nagy melegséget és békességet érzett. Olyan volt, mintha valaki egy meleg takaróba burkolná. Felismerte a lélek bátorítását. És tudta, hogy mennyei atyánk figyel rá, és szereti őt. Amikor eljutunk oda, hogy megértjük a lélek suttogásait, meghallhatjuk, amint a királyság békés dolgairól tanít, valamint mindarról, amit meg kell tennünk. Felismerjük az imáinkra kapott válaszokat, és tudjuk, hogyan éljünk nap mint nap, még inkább az evangélium szerint. Útmutatást és védelmet kapunk. A lelki késztetések követésével pedig tovább fejleszthetjük életünkben ezt az ajándékot. És ami még fontosabb, érezhetjük, amint tanúbizonyságot tesz nekünk az atyáról és a fiúról. Amikor fiatal nőként ifjúsági konferencián voltam, a lélek tanúbizonyságot tett nekem a visszaállított evangélium igaz voltáról. A bizonyságtevő gyűlésre készülve elénekeltük az Istennek a lelke című himnuszt. Sokszor énekeltem már ezt az úrvacsorai gyűléseken, ám ez alkalommal szinte az első hangtól kezdve éreztem a lelket. Mire odaértünk, hogy és megváltásunk dicső napja közeledik már, tudtam, hogy ezek nem csak szép szavak, hanem gyönyörű igazságok. A Szentlélek megerősítette bennem, hogy Isten, az Atya él. Mindannyiunkat szeret. Egyénileg, személyesen ismer minket. Meghallja szívünk könyörgését, és megválaszolja az őszinte imáinkat. Jézus Krisztus a szabadítónk és a megváltónk. Azért jött el a földre az idők delén, hogy engesztelést hozzon a bűneinkért. És ő újra el fog jönni. Mindezen dolgok és az evangélium minden egyéb tanítása a Szentlélek hatása miatt szilárdan gyökereznek a szívemben. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Sok évvel ezelőtt a perui Cusco szűk macskaköves utcáin sétálgattam hajnalban, fenn az Andok magaslatain. A helyiek közül megpillantottam egy férfit az utcán. Nem volt épp termetes, mégis egy óriási és nehéz zsákot cipelt a hátán. Tűzifa volt benne. A zsák akkorának tűnt, mint maga a férfi. Súlyra biztosan annyit nyomott, mint ő. Egy kötéllel erősítette magához úgy, hogy az egyik hurok a zsák alján, a másik pedig a férfi homlokán futott körbe. Mindkét oldalról erősen megmarkolta a fejénél lévő kötelet. Egy rongyot helyezett a homlokára, a kötél alá, hogy az ne vágjon a húsába. A rakománytól meggörnyedve lassú, nehézkes léptekkel haladt előre. A tűzifával a piacra tartott, hogy ott eladja. Egy átlagos napon 2-3-szor is fordulhatott, átcipelve a városon a hasonlóan kellemetlen, nehéz terhet. Az évek múlásával egyre jelentősebbé vált ez az emlék számomra, ahogy előre görnyedve végigvonszolja a terhét az utcákon. Vajon meddig képes ilyen nehéz terheket cipelni? Az élet mindenféle terheket helyez ránk. Vannak köztük könnyebbek, ám vannak szűnni nem akaró, nyomasztó terhek is. Az emberek nap mint nap kínlódnak olyan terhek súlya alatt, amelyek próbára teszik a lelküket. Közülünk is sokan küzdködnek ilyen terhektől. Ezek érzelmileg vagy fizikailag nagyon megterhelők lehetnek. Lehetnek aggasztóak, nyomasztóak és kimerítőek, talán évekig is elhúzódhatnak. Általánosságban véve terheink három forrásból származhatnak. Vannak terhek, melyek annak a világnak a természetes velejárói, melyben most élünk. A betegségek, testi fogyatékosságok, a hurikánok és földrengések időről időre bekövetkeznek, és nem mi tehetünk róluk. Felkészülhetünk ezekre a katasztrófákra, és néha még tudhatjuk is, hogy bekövetkeznek, de az természetes, hogy életünk során mindannyian szembesülünk ilyen kihívásokkal. Vannak más terhek, melyeket mások helytelen viselkedés és a hárít ránk. A bántalmazás és a függőség az ártatlan családtagoknak a legkevésbé sem tetszik, ott teszik otthonukat a földi mennyországgá. A bűn, a helytelen hagyományok, az elnyomás és a bűntények jócskán szedik áldozataikat az élet ösvénye mentén. Míg a kevésbé komoly vétségek is, mint például a pletyka és a rossz indulat, mély fájdalmat és valódi szenvedést okoznak másoknak. Saját hibáink és hiányosságaink is sok gondot okozhatnak a nehéz terheket helyezve a vállunkra. A legfárasztóbb teher, melyet magunkra veszünk, a bűn terhe. Mindannyian megismertük már azt a lelkiismeret furdalást és fájdalmat, mely biztos velejárója annak, amikor nem sikerül betartanunk a parancsolatokat. Nem számít azonban, hogy milyen terhekkel szembesülünk az életben, akár a természeti katasztrofák, akár mások helytelen cselekedetei vagy saját hibáink miatt. Mindannyian egy szerető mennyei atya gyermekei vagyunk, aki az ő örökkévaló terve részeként küldött bennünket a földre, hogy növekedjünk és fejlődjünk. Páratlan egyéni tapasztalataink pedig segíthetnek felkészülnünk arra, hogy visszatérjünk hozzá. Gyötrelmeink és sanyargattatásaink bármilyen nehezen elviselhetők is, csak egy rövid pillanatnyiak, és aztán, ha jól kitartunk azokban, Isten fel fog magasztalni minket a magasban. Meg kell tennünk mindent, amit tudunk, hogy jól viseljük a terheinket, bármilyen hosszú is legyen az a rövid pillanat, amíg cipelnünk kell őket. A terhek lehetőséget nyújtanak azon erényeink gyakorlására, melyek hozzájárulnak végső tökéletesedésünkhöz. Arra ösztönöznek minket, hogy engedjünk a Szentlélek hívásainak, hogy levetkőzzük a természetes embert, és szentté váljunk az Úr Krisztus engesztelése által, és olyanok legyünk, mint egy gyermek, engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy gyermek veti alá magát az atyának. A terhek így áldássá válnak, bár az ilyen áldások gyakran jól álcázzák magukat, ezért sok időnkbe, erőfeszítésünkbe és hitünkbe kerülhet, hogy elfogadjuk és megértsük őket. A következő négy példa segít, hogy tisztábban láthassunk. Először is Ádámnak azt mondta az Úr, átkozott lesz érted a föld, ami azt jelenti, hogy ez majd az ő javát szolgálja, és azt is hozzátette, hogy arcod verejtékével fogsz kenyeret enni. A munka egy állandó teher, ugyanakkor folyamatos áldás is, mely a javunkat szolgálja, hiszen olyan leckékre tanít, melyeket csak is arcunk verejtékével tanulhatunk meg. Másodszor, Alma megfigyelte, hogy a szegénység és a megpróbáltatásaik igazán alázatossá tették a szerényebb zorámitákat, és készek voltak az ige meghallgatására, és hozzátette, mivel alázatosságra kényszerültetek, áldottak vagytok. Gazdasági kihívásaink nekünk is segíthetnek felkészülnünk az Úr igéjének meghallgatására. Harmadszor, a köztünk lévő háború rendkívüli hosszúsága miatt nefiták és lámaniták közül sokan béketűrőek lettek, olyannyira, hogy egészen az alázatosság mélységéig megalázkodtak Isten előtt. A politikai zavargások, társadalmi felfordulás és a világ néhány részében a modern gadianton rablók alázatossá tehetnek, arra késztetve bennünket, hogy mennyei menedéket keressünk a társadalmi viharok elől. Negyedszer, Joseph Smithnek megmondták, hogy az ellenségei kezétől éveken át elszenvedett szörnyűségek tapasztalatot adnak neki, és a javára válnak majd. A mások sértései miatti szenvedésünk, még a fájdalmas is, értékes iskolát jelent viselkedésünk javításához. Emellett a saját terheink hordozása segíthet kifejleszteni magunkban a mások problémái iránti együttérzést. Pál apostol azt tanította, hogy egymás terhét hordozzuk, és úgy töltsük be a Krisztus törvényét. Ennek megfelelően keresztelési szövetségeink megkívánják, hogy legyünk hajlandóak egymás terheit viselni, hogy azok könnyűek lehessenek. Igen, és legyünk hajlandóak gyászolni azokkal, akik gyászolnak, igen, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak. Ha igyekszünk jobban betartani keresztelési szövetségeinket, az megkönnyíti a saját terheinket, és mindazon lelkek terheit is, akiket szolgálunk. Szent földön állnak azok, akik e fajta segítséget nyújtanak másoknak. A szabadító a következő tanításával magyarázta ezt. Mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna, és felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Through it all, the Savior offers us sustaining strength. A szabadító mindezek által támogatást és erőt ad, és az ő idejében és a maga módján szabadulást nyújt majd nekünk. Amikor Alma és követői elmenekültek Noé király seregei elől, megalapítottak egy Hélám nevű közösséget. Kezdték megművelni a földet, épületeket építettek és gyarapodtak. Aztán a lámániták egy serege figyelmeztetés nélkül rájuk tört, és fogságba hurcolta őket, és senki más nem tudta őket kiszabadítani, csak az Úr, az ő Istenük. Ez a szabadítás azonban nem történt meg rögtön. Az ellenség munkákkal terhelte meg őket, és munkafelügyelőket helyezett föléjük. És bár halállal fenyegették őket, ha imádkoztak, Alma és népe kiöntötték Istennek a szívüket, és ő ismerte szívük gondolatait. Jóságuk és a keresztelési szövetségük iránti engedelmességük miatt fokozatosan megszabadultak. Az Úr ezt mondta nekik: megkönnyítem a terheket is, melyeket a vállaitokra raktak, hogy még csak nem is érzitek azokat a hátatokon, méghozzá az alatt, míg rabságban vagytok. És ezt azért fogom megtenni, hogy ezentúl tanúkként állhassatok nekem, és hogy biztosan tudhassátok, hogy én, az Úristen, meglátogattam népemet a megpróbáltatásaikban. És most lőn, hogy a terhek, melyeket Almára és testvéreire helyeztek, könnyűvé tettek. Igen, az Úr megerősítette őket, hogy könnyen el tudják viselni a terheiket, és ők vidáman és türelmesen vetették alá magukat az Úr minden akaratának. És lőn, hogy oly nagy volt a hitük és türelmük, hogy ismét szólt hozzájuk az Úr szava, mondván: vigasztalódjatok meg, mert holnap kiszabadítalak benneteket a rabságból. Isten fia könyörületes, ezért szabadulást kínál nekünk saját bűneink fogságából, mert azok a legnehezebb terhek, melyeket viselünk. Engesztelése során szenvedett a test szerint is, hogy magára vehesse népe bűneit, hogy szabadításának hatalma szerint eltörölhesse a vétkeiket. Krisztus mindenkiért elszenvedte ezeket a dolgokat, hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. Amikor megbánjuk bűneinket és betartjuk a parancsolatokat, olyan megkönnyebbülést kaphat lelkünk a terhek alól, melyet csak is a szabadító képes megadni. Hiszen aki bűnbánatot tart, az biztosan irgalmat talál. Gyakran felidézem magamban az a perui férfit, aki küszködve és meggönnyedve cipelte tűzifával megrakott hatalmas zsákot. Számomra ő jelképez mindannyiunkat, miközben az életterheivel küszködünk. Tudom, hogyha betartjuk a parancsolatokat és Istennel kötött szövetségeinket, akkor ő segít a terhek cipelésében. Megerősít bennünket. Ha bűnbánatot tartunk, akkor megbocsátja vétkeinket és megárt bennünket lelki békével és örömmel. És így vidáman és türelemmel vetjük alá magunkat az Úr minden akaratának. Ezért imádkozom. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
A kórus és a gyülekezet most együtt elénekli a Prófétánkat köszönjük az Úrnak című himnuszt. Az éneket követően Russell T. Osgothorpe testvér, a vasárnapi iskola általános elnöke szól hozzánk. Majd pedig David A. Bednar eldelt hallgathatjuk meg a 12 apostol kórumából. Ezt követően a kórus elénekli a Mennyei Atyám szeret című éneket.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
One day, while serving as a mission president,
misszióelnöki szolgálatom idején, az egyik nap felhívtam a legidősebb fiunkat telefonon. Épp útban volt a kórház felé, ahol orvosként dolgozott. Amikor odaért, azt mondta, jó volt veled beszélgetni, apa, de most ki kell szállnom a kocsiból, és mennem kell életet menteni. A fiunk életveszélyes betegségekkel küszködő gyermekeket kezel. Ha jól állapítja meg, hogy mi a betegségük, és megfelelő kezelést ír elő, akkor meg tudja menteni a gyermekek életét. Mondtam a misszionáriusainknak, hogy ők is életöntésben segítkeznek. Az általuk tanítottak lelki életének megmentésében. Joseph Smith elnök azt mondta, amikor elfogadjuk az igazságot, akkor az megment minket. Nem pusztán azért leszünk megmentve, mert valaki tanította nekünk az igazságot, hanem azért, mert befogadtuk, és azt szerint cselekedtünk. A fiunk azzal ment életet, hogy megosztja gyógyászati tudását. A misszionárius és az egyházban tanító tanárok pedig azáltal segítenek életet menteni, hogy megosztják az evangéliumi tudásukat. Ha a misszionáriusok és a tanárok a lélekre támaszkodnak, akkor megfelelő tan tanítanak, ösztönzik a tanulóikat az adott tan szerinti életre, és tanúbizonyságot tesznek a biztosan bekövetkező megígért áldásokról. David A. Bednar Elder egy nemrég tartott továbbképzésen a hatékony tanítás következő három egyszerű elleméről beszélt. Kulcsfontosságú tan, felhívás a cselekvésre és megígért áldások. A Prédikáljátok evangéliumomat című kézikönyv segít a misszionáriusoknak a kulcsfontosságú tantanításában, a tanított emberek cselekvésre ösztönzésében és a megígért áldások elnyerésében. A tanítás nincs nagyobb elhívás című kézikönyv a szülőknek és a tanároknak nyújt ugyanebben segítséget. Thomas S. Monson elnök mesélt egy ifjúkori vasárnapi iskolai tanáráról, Lucy Gersh-ről. Az egyik vasárnap az önzetlen szolgálatról szóló lecke közepén Gersh nőtestvér arra buzdította a tanulóit, hogy ajánlják fel az osztály zsúrokra félretett pénzét az egyik társuknak, akiknek elhunyt az édesanyja. Monson elnök szavai szerint, amikor Gersh testvér elmondta ezt a cselekvésre szúzdító felszólítást, azzal becsukta a kézikönyvet, és megnyitotta a szemüket, a fülüket és a szívüket Isten dicsősége iránt. Gersh nőtestvér nyilvánvalóan használta a kézikönyvet a leckére való felkészüléshez, azonban amikor sugalmazást kapott, becsukta a kézikönyvet és felhívást intézett a tanulóihoz. Monson elnök e szavakkal tanított minket. Az evangéliumi tanítás célja nem az, hogy információt töltsünk az osztálytagjainak elméjébe. A cél az, hogy az evangéliumi tanok átgondolására, átérzésére, majd azok megélésére ösztönözzük őket. Amikor Moroni megjelent Joseph prófétának, nem csak a visszaállítás kulcsfontosságú tanait tanította meg neki, hanem azt is megmondta, hogy Istennek munkája van számára. Majd megígérte, hogy nevét az egész világon ismerni fogják. Minden szülő, minden evangéliumi tanár Isten hírnöke. Nem mindegyikük tanítja eljövendő prófétákat, mint Gersh nőtestvér vagy Moroni, de mindannyian eljövendő egyházi vezetőket tanítunk. Ezért hát kulcsfontos tanítunk. Ösztönözzük a tanulókat Isten számukra rendelt munkájának elvégzésére, majd megígérjük nekik, hogy az áldások biztosan jönni fognak. Emlékszem, amikor kisfiúként épp az egyik elemis gyűlésre tartottam nagy vidámam. Amikor megérkeztem, meglepődve láttam, hogy minden szülő ott van, mert különleges program lesz. És akkor eszembe jutott, hogy én is részt veszek a programban, de bizony elfelejtettem megtanulni a szövegem. Amikor rám került a sor, felálltam a székről, és egyetlen szó sem jött ki a számom. Semmire nem emlékeztem. Így hát csak álltam, majd végül leültem, és a padlóra bámultam. Ezt követően szilárdan elhatároztam, hogy soha semmilyen egyházi gyűlésen nem fogok többé beszédet mondani. Egy ideig tartottam is magam ehhez. Aztán az egyik vasárnap letérdelt mellém egy elemis vezető, Lydia Stillman nőtestvér, és megkért, hogy a következő héten mondjak el egy rövid beszédet. Azt felejtettem, nem szoktam beszédet mondani. Így válaszolt, tudom, de ezt el tudod mondani, mert én majd segítek. Egy ideig ellenálltam, de olyan nagy bizalommal volt irántam, hogy nehéz volt visszautasítani a felkérését. Elmondtam a beszédet. Ez a nagyszerű nőtestvér Isten küldötte volt. Azé az Istené, akinek munkája volt számomra. Megtanította nekem, hogy amikor elhívást kapunk, akkor is el kell fogadni, ha esetleg alkalmatlannak érezzük magunkat. Miként Moroni Joseph esetében, ő is meggyőzött arról, hogy amikor eljön a beszéd elmondásának ideje, készen fogok állni. Ez a sugalmazott tanár segített megmenteni az életemet. 10 éves koromban az Angliából akkoriban visszatért misszionárius Peterson testvér tanította a vasárnapi iskolai osztályunkat. Minden héten felrajzolt a táblára egy hatalmas nyilat, mely a bal alsó sarokból a jobb felső sarokba mutatott. Aztán a tábla tetejére azt írta, magasra célozzatok. Bármilyen tant tanított, arra kért minket, hogy magasra célozzunk, vagyis törekedjünk mindig egy kicsit többre, mint amit lehetségesnek tartunk. A nyíl és ez a két szó, magasra célozzatok, állandó felhívásként állt előttünk a tanítás során. Peterson testvér elérte, hogy jó misszionárius akarjak lenni, hogy jobban akarjak tanulni az iskolában, és hogy magasabb célokat tűzek magam elé az életem során. Peterson testvérnek munkája volt számunkra. Az volt a célja, hogy segítsen nekünk az evangéliumi tanok átgondolásában, átérzésében, majd azok megélésében. Tanítása segített megmenteni az életemet. 19 éves koromban elhívást kaptam, hogy Tahitin szolgáljak misszionáriusként, ahol két idegen nyelvet is meg kell tanulnom, a franciát és a tahitit. Misszióm elején nagyon elkeseredtem, hogy egyik nyelven sem haladok igazán. Amikor franciául próbáltam beszélni, az emberek tahitiül válaszoltak, amikor tahitiül, akkor pedig franciául. Már azon voltam, hogy feladom. Aztán egyik nap, amikor épp a misszióház mosodája előtt haladtam el, hallottam, hogy valaki utánam kiállt. Megfordultam, és egy őszhajú tahiti hölgyet láttam az ajtóban, aki intett, hogy menjek vissza. Tuputeata Mou volt a neve. Csak tahiti nyelven beszélt. Én pedig csak angolul. Mondani valaja nagy részét nem értettem, de azt igen, hogy jöjjek vissza minden nap a mosodához, és akkor segít nekem, hogy megtanuljak tahitiül. Így hát naponta beugrottam egy kis gyakorlásra, míg ő ruhákat vasalt. Először nem tudtam, vajon segítenek-e ezek a találkozások, de aztán fokozatosan kezdtem megérteni, amit mond. Minden alkalommal teljes bizalommal volt irántam, hogy mindkét nyelvet meg tudom majd tanulni. Mo testvér segített nekem, hogy megtanuljak tahitiül. Azonban ennél többet is segített megtanulnom. Valójában az evangélium első tantétere tanított meg engem, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre. Megtanította, hogy ha az Úrra támaszkodok, akkor ő segít nekem megtenni azt, amit lehetetlennek gondolok. Nem csak a missziómat segített megmenteni, hanem az életemet is. Stillman nőtestvér, Peterson testvér és Mo nőtestvér meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengétséggel és szelídséggel és szintelen szeretettel tanítottak, kedvességgel és szintiszta tudással, mely egy nagyon gyarapítja a lelket. Mikor tanítottak, erindíszítette a gondolataikat, és ebből adódóan a Szentlélek állandó társuk volt. Ezek a nagyszerű tanárok arra késztettek, hogy feltegyek magamnak néhány kérdést a saját tanításommal kapcsolatban. Tanárként úgy tekintek-e magamra, mint aki Isten hírnöke? Oly módon készülök-e fel, és tanítok, ami segíthet életet menteni? A visszaállítás kulcsfontosságú tanára összpontosítok. Akiket tanítok, érezhetik-e az irántuk való, valamint mennyi atyám és a szabadító iránti szeretetemet? Amikor sugalmazást kapok, vajon becsukom a kézi könyvet, majd pedig kinyitom a szemüket, fülüket és szívüket Isten dicsősége iránt? Ösztönzöm-e őket, hogy végezzék el a munkát, amit Isten nekik szám? Oly nagy bizalommal vagyok-e irántuk, hogy ezáltal nehéznek találják a felhívás visszautasítását? Segítek-e nekik az általam tanított tanszerinti életből fakadó megígért áldások felismerésében? A tanulás és a tanítás nem választható tevékenységek Isten királyságában. Ezek azok az eszközök, amelyek által vissza lett állítva a földre az evangélium, és amelyek által örök életet nyerhetünk. Utat nyitnak a személyes bizonyság előtt. Senki sem szabadulhat meg tudatlanságban. Tudom, hogy Isten él. Bizonságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus. tanúságomat teszem arról, hogy Joseph proféta az igazság megismerésével, majd annak tanításával nyitotta meg ezt az adományozási korszakot. Joseph egyik kérdést a másik után tette fel, melyekre isteni választ kapott, majd pedig amit megtudott, azt megtanította Isten gyermekeinek. Tudom, hogy Monsonának az új szószólója ma a Földön, és hogy ő is úgy tanul és tanít minket, miként az Joseph tette, mert a tanítás segít életeket menteni. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
In 1833, the prophet Joseph Smith received a revelation.
1833-ban Joseph Smith proféta kapott egy kinyilatkoztatást, amely szigorúan rendre utasította az egyház számos vezető fivérét, hogy szedjék rendbe a családjukat. Van a kinyilatkoztatásban egy konkrét kifejezés, amely a mai napon üzenetem mottójául szolgál. Szorgalmasabbak és gondosabbak otthon. Szeretnék három módot javasolni arra, hogy miként lehetünk mindannyian szorgalmasabbak és gondosabbak saját otthonunkban. Arra kérlek titeket, hogy figyeljetek rám füleitekkel és szívetekkel is, és imádkozom, hogy velünk legyen az Úr lelke. Első javaslat. Fejezzük ki szeretetünket, és mutassuk is ki, hogy szorgalmasabbak és gondosabbak legyünk otthon. Azt kezdhetjük azzal, hogy szeretteinknek elmondjuk, szeretjük őket. Ennek nem kell szóvirágokkal ékesnek, vagy hosszadalmasnak lenni. Egyszerűen fejezzük ki őszintén és gyakran a szeretetünket. Testvérek, mikor öleltétek át legutóbb örökké való társatokat, és mondtátok el neki, hogy szeretitek? Szülők, legutóbb mikor fejeztétek ki őszintén a gyermekeiteknek, hogy szeretitek őket? Gyermekek, mikor mondtátok legutóbb a szüleiteknek, hogy szeretitek őket? Mindannyian tudjuk, hogy el kell mondanunk a szeretteinknek, hogy szeretjük őket. Néha azonban tetteink nem tükrözik ezt a tudást. Lehet, hogy bizonytalannak, vagy épp esetlennek érezzük magunkat. Talán egy kicsit még zavarban is vagyunk. A szabadító tanítványaiként nem pusztán több tudásra törekszünk, hanem következetesen többet is kell tennünk abból, amiről tudjuk, hogy helyes. Jobbá kell válnunk. Ne feledjük, a szeretlek szó kiejtése még csupán a kezdet. Igen, ki kell mondanunk, de úgy is kell éreznünk, és legfőképp, következetesen ki is kell mutatnunk. Szeretetünk kifejezése és kinyilvánítása egyaránt fontos. Monson elnök nemrégiben ezt a tanácsot adta. Gyakran feltételezzük, hogy a körülöttünk élők biztosan tudják, mennyire szeretjük őket. Ezt azonban soha nem szabad feltételeznünk, tudatnunk kell velük. Soha nem fogjuk megbánni a kedves szavakat, vagy tetteket. Inkább csak azt, ha ezeket a dolgokat elhanyagoljuk azokkal kapcsolatban, akik a legtöbbet jelentik számunkra. Néha egy úrvacsorai gyűlésen elhangzott beszédben, vagy bizonyságban hallhatunk ilyesmit. Tudom, hogy nem mondom elégszer a feleségemnek, mennyire szeretem. Ma szeretném, ha ő, gyermekeim, és mindannyian tudnátok, hogy milyen nagyon szeretem őt. A szeretet ilyesfajta kifejezésre juttatása helyén való lehet, amikor ezt hallom. Egy kicsit mindig feszélyez, és felkiáltok magamban, hogy a feleségnek és a gyermekeknek ezt a nyilvánvalóan ritka és bizalmas közlést nem nyilvánosan, az Isten tiszteleten kellene hallaniuk. Remélhetőleg a gyerekek a hétköznapok megszokott tevékenységei közepette is hallják, és látják a szeretet megnyilvánulását a szüleik között. Ha azonban a szeretet ilyen nyilvános kifejezése, az Isten tisztelet kissé meglepő, a házastársnak vagy a gyermekeknek, akkor bizony szükséges szorgalmasabbnak és gondosabbnak bizonyulni otthon. A szeretet és az annak megfelelő cselekvés közötti kapcsolat számtalanszor felbukkan a Szentírásokban. A szabadító is rámutatott az apostolainak adott e tanításában. Ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartsátok. Csak úgy, ahogy az Úr iránti szeretetünk abban nyilvánul meg, hogy az ő útjain járunk minden időben, úgy a házastársunk, a szüleink és a gyermekeink iránti szeretetünket is leginkább a gondolataink, szavaink és tetteink tükrözik. Hatalmas áldás érezni egy házastárs, szülő vagy gyermek szeretetének biztonságát és álhatatosságát. Az eféle szeretet táplálja és fenntartja az Istenbe vetett hitet is. Az eféle szeretet nagy erőforrása és kiűz minden félelmet. Az eféle szeretetre vágyik minden emberi lélek. Lehetünk szorgalmasabbak és gondosabbak otthon, szeretetünk kifejezésében és következetes kimutatásában. Második javaslat. Tegyünk bizonyságunkat, és éljünk annak megfelelően. Azáltal is lehetünk szorgalmasabbak és gondosabbak otthon, hogy bizonyságunkat tesszük szereteinknek azokról a dolgokról, amelyek igazságáról meggyőződtünk a Szentlélek tanúsága révén. A bizonyságtételnek nem kell hosszadalmasnak vagy ékeszólónak lennie, és nem kell megvárnunk a hónap első vasárnapját sem, hogy kijelentsük tanúbizonyságunkat az igazságról. Saját otthonunk falain belül is kitudjuk, és ki is kell fejeznünk tiszta bizonyságunkat az Atya és a Fiú isteniségéről és valóságáról, a boldogság nagyszerű tervéről és a visszaállításról. Testvérek, mikor volt az utolsó alkalom, hogy bizonyságotokat tettétek örökkévaló társatoknak? Szülők, legutóbb mikor jelentettétek ki tanúbizonyságotokat gyermekeiteknek azokról a dolgokról, melyekről tudjátok, hogy igazak? És gyerekek, ti mikor osztottátok meg legutóbb a bizonyságotokat szüleitekkel és a családotokkal? Mindannyian tudjuk, hogy bizonyságot kell tennünk azoknak az embereknek, akiket a leginkább szeretünk. Néha azonban tetteink nem tükrözik ezt a tudást. Lehet, hogy bizonytalannak vagy éppen esetlennek érezzük magunkat, talán egy kicsit még zavarban is vagyunk. A szabadító tanítványaiként nem pusztán több tudásra törekszünk, hanem következetesen többet is kell tennünk abból, amiről tudjuk, hogy helyes. Jobbá kell válnunk. Ne feledjük, a szívből jövő bizonyság megosztása csupán a kezdet. Igen. Ki kell mondanunk, de úgy is kell éreznünk, és legfőképp következetesen aszerint is kell élnünk. Kijelenteni a bizonyságunkat, és aszerint is élni egyaránt fontos. A körtlendi szenteknek adott tanításában a szabadító kihangsúlyozta a bizonyság és az ennek megfelelő cselekvés közötti kapcsolatot. Amiről a lélek tanúságot tesz nektek, szeretném, ha pontosan úgy tennétek. Az evangéliumi igazságokról való bizonyságunknak vissza kell tükröződnie szavainkban és tetteinkben egyaránt. Bizonyságunkat pedig saját otthonunkban tudjuk a legerőteljesebben kijelenteni és megélni. A házastársak, szülők és gyermekek igyekezzenek leküzdeni a bizonyságtétellel kapcsolatos bármiféle habozást, vonakodást vagy zavart. Alkalmat kell teremtenünk és keresnünk arra, hogy bizonságot tegyünk az evangéliumi igazságokról és azok szerint is éljünk. A bizonság az, amit elménkben és szívünkben igaznak tudunk a Szentlélek tanúsága által. Amikor kijelentjük az igazságot, ahelyett, hogy pusztán tanácsot adnánk, intenénk, vagy egyszerűen csak érdekes élményeket osztanánk meg, azzal meghívjuk a Szent Lelket, hogy megerősítse szavaink igazságát. A tiszta bizonyság ereje nem a kifinomult nyelvezetben, vagy a hatásos előadásmódban rejlik, hanem az Istenség harmadik tagjától, a Szent Lélektől kapott kinyilatkoztatás eredménye. Hatalmas áldás érezni egy házastárs, szülő vagy gyermek bizonyságának erejét, építő jellegét és állhatatosságát. Az eféle bizonyság megerősíti a hitet és útmutatást nyújt. Az eféle bizonyság világosságot gyújt egy olyan világban, amely egyre sötétebbé válik. Az eféle bizonyság örökkévaló perspektíva és tartós békesség forrása. Lehetünk szorgalmasabbak és gondosabbak otthon a bizonyságunk kifejezésében és következetes megélésében. Harmadik javaslat. Legyünk következetesek. Amikor fiaink még csak cseperedtek, családunk ugyanazt tette, amit ti is tettetek, és most is tesztek. Rendszeresen tartottunk családi imát, szentírás tanulmányozást és családi estet. Nos, bizonyos vagyok abban, amit most elmesélek, soha nem történt meg nálatok, de nálunk előfordult. Időnként Bednár nőtestvér és én eltűnődtünk, vajon érnek-e valamit is az efféle alapvető lelki dolgok megtételére tett erőfeszítéseink. Néha-néha a szentírás versek olvasása közepette ilyesféle felkiáltások hallatszottak. Hozzám ért! Szóljatok rá, hogy ne bámuljon. Nem kapok tőle levegőt.
It must have happened in your home if you're laughing.
Az őszinte imákat néha kuncogás és bögdösés zavarta meg. Mozgékony, zabolátlan fiainkkal. A családi est leckéi nem mindig jelentettek magas szintű tanítást. Volt, hogy Bednár nőtestvér és én elkeseredtünk, mert az igaz lelkű szokások, amelyek kialakításán oly fáradtságosan munkálkodtunk, látszólag nem hozták meg az általuk vágyott és várt azonnali lelki eredményeket. Ha ma megkérdezhetnétek felnőtt fiainkat, hogy mire emlékeznek a családi imával, a szentírás tanulmányozással, vagy a családi estel kapcsolatban, azt hiszem, tudom, mit válaszolnának. Valószínűleg nem tudnák felidézni egy konkrét imát, vagy megemlíteni egy adott szentírás tanulmányozási alkalmat, vagy egy különleges jelentőségű családi est leckét, mely meghatározó lett volna a lelki fejlődésükben. De azt elmondanák, hogy családunk mindezekben következetes volt. Bednár nőtestvérrel azt gondoltuk, hogy a végső cél az, hogy segítsünk fiainknak megérteni a lecke tartalmát, vagy egy konkrét szentírás jelentését. Ez az eredmény azonban nem következik be minden alkalommal, amikor együtt olvasunk, imádkozunk vagy tanulunk. Talán a legnagyobb tanítást szándékunk és tetteink következetessége jelentette. Ez olyan lecke, amelyet akkoriban nem értettünk megfelelően. Az irodám falát egy búzamezőt ábrázoló gyönyörű festmény díszíti. A kép rengeteg különálló ecsetvonásból áll, melyek külön-külön nem valami érdekesek vagy megkapók. Igazság szerint, ha az ember közel áll a vászonhoz, nem is lát mást, csak látszólag összefüggéstelen és minden szépséget nélkülöző sárga, aranyszínű és barna vonalakat. De hátrébb lépve az ecsetvonások egy búzamező pompás látképévé állnak össze. A számtalan kis ecsetvonás összmunkája végül lenyűgöző és káprázatos festményt eredményez. Minden egyes családi íma. Minden egyes családi ima, a családi szentírás tanulmányozás, minden egyes epizódja, és minden egyes családi est újabb és újabb ecsetvonás lelkünk vásznán. Lehet, hogy egyenként nem tűnnek valami megkapónak vagy emlékezetesnek, de csak úgy, ahogyan a sárga, aranyszínű és barna festékbe mártott ecsetvonásai kiegészítik egymást, és lenyűgöző műremeket alkotnak, úgy a látszólag kicsiny dolgok megtételei iránti következetességünk is jelentős eredményekhez vezethet. Ne fáradjatok bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű munka alapját fektetitek le, és kis dolgokból jöv elő az, ami nagyszerű. A következetesség kulcsfontosságú tantétel, amikor nagyszerű mű alapját vetjük meg az életünkben, és amikor egyre szorgalmasabbakká és gondosabbakká válunk otthonunkban. Az otthonunkban tanúsított következetességnek van még egy másik fontos oka is. A szabadító legélesebb bírálatai leginkább a két mutatókra irányultak. Jézus ekképpen intette tanítványait, az írástudókat és farizeusokat illetően. Az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Ez az erős figyelmeztetés megfontolandó mind a három tanácsunk kapcsán, vagyis, hogy fejezzük ki most szeretetünket, és mutassuk is ki, tegyük bizonyságunkat, és éljük is annak megfelelően, valamint, hogy legyünk következetesek. Az életünkben rejlő képmutatás leginkább saját otthonunkban válik nyilvánvalóvá, és ott okozza a legnagyobb pusztítást. Gyakran a gyermekek ismerik fel a legéberebben és legérzékenyebben. A szeretet nyilvános kifejezése úgy, hogy közben otthon hiányoznak a szeretet csendes tettei, az bizony képmutatás. És ez meggyengíti egy nagyszerű mű alapjait. A bizonyság nyilvános megvallása úgy, hogy saját otthonunkban nem jellemző a hithűség, és az engedelmesség az bizony képmutatás, és ez alássa egy nagyszerű mű alapjait. Az a parancsolat, hogy ne tégy hamis bizonyságot, leginkább a mindannyiunkban rejlő képmutatóra irányul. Következetesebbnek kell lennünk, és következetesebbekké kell válnunk. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. az Úr segítségére és erejére törekedve képesek leszünk fokozatosan csökkenteni a különbséget szavaink és tetteink között, a szeretet kifejezése és következetes kimutatása között, és a bizonyságtétel és az aszerinti álhatatos élet között. Képesek leszünk szorgalmasabbá és gondosabbá válni otthon, amikor elmélyítjük hithűségünket Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának tanulmányozása, megélése és szeretete terén. A férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik a teremtő gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében. Ezek és más örökkévalóan fontos okok miatt szükséges, hogy szorgalmasabbak és gondosabbak legyünk otthon. Legyen része minden házastársnak, gyermeknek és szülőnek abban az áldásban, hogy kifejezhesse szeretetét, és iránta is szeretetet mutassanak, hogy erős bizonyságot tehessen, és építő bizonyságokat hallhasson, és hogy következetesebbé válhasson a látszólag kicsiny, de oly fontos dolgokban. Nem leszünk magunkra hagyva ezekben a fontos törekvésekben. Mennyei Atyánk és az ő szeretett fia élnek. Szeretnek minket, és ismerik a körülményeinket. Segíteni fognak szorgalmasabbakká és gondosabbakká válni otthonainkban. Ezekről az igazságokról teszem bizonyságomat az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Hálánkat fejezzük ki a Tabernákulum kórusnak, valamint karmestereiknek és organistáiknak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük. Az ülést a kórus most elénekli a Lelkem veled legyen című himnuszt. Az ülés Dieter F. Uchtdorf elnök, az első elnökség második tanácsosának a beszéde zárja. Ezt követően pedig a kórus elénekli a felszentek felkezdetű himnuszt. A záróimát ezután Clayt W. Maskelder mondja a 70-ektől, majd a konferencia ma délután 2 óráig feloszlik.
My dear brothers and sisters, it is wonderful to be with you.
Kedves testvérek, csodálatos dolog itt lenni veletek ma. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza folyamatosan növekszik, és egyre ismertebbé válik szerte a világon. Noha mindig lesznek olyanok, akik előítélettel viseltetnek az egyházzal és tagjaival kapcsolatban, a legtöbben mégis becsületes, segítőkész, és szorgalmas népként gondolnak ránk. Néhányaknak rögtön fes misszionáriusok, szerető családok és barátságos szomszédok jutnak eszükbe, akik nem dohányoznak és nem isznak. Olyan népként is ismerhetnek bennünket, akik minden vasárnap 3 órás istentiszteleten vesznek részt, egy olyan helyen, ahol mindenki fivér és nővér, és ahol a gyerekek beszélő patakokról, pattogatott kukoricát termő fákról, és olyan gyerekekről dalolnak, akik napsugarak akarnak lenni. Nagyon szeretem ezt az éneket én is. Fivéreim és nővéreim, mindazon dolgok közül, amelyek alapján ismertek szeretnénk lenni? Vajon nincsenek-e magasztosabb tulajdonságok, melyek a szabadító egyházának tagjaiként, vagyis Jézus Krisztus tanítványaiként kellene, hogy jellemezzenek minket? A 6 hónappal ezelőtt tartott legutóbbi általános konferenciánk óta elgondolkodtam erről, és néhány ehhez hasonló kérdésről, ma pedig szeretnék megosztani veletek pár gondolatot és benyomást, amelyek ennek eredményeként fogantak meg bennem. Az első kérdés a következő. Hogyan válunk Jézus Krisztus igaz tanítványaivá? Maga a szabadító adta meg a választ ezzel a mély kijelentésével. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Alapjában véve, ezt jelenti az igazi tanítvány mi volt. Azok, akik befogadják Krisztus Jézust, ő benne járnak. Ez azonban gondot okozhat néhányaknak, mivel sok tégy és ne tégy parancsolat van. Már ezeknek a puszta számbavétele is nagy kihívást jelenthet. Néha az isteni tantételek jó szándékú kibővítése, melyek közül sok nem sugalmazott forrásból fakad, tovább bonyolítja a dolgokat, felhigítva az isteni igazság tisztaságát az ember által alkotott kiegészítésekkel. Az egyik ember jó szándékú ötlete egy olyan dolog, amely neki beválik, gyökere tereszt, és elvárássá formálódik. Az örök tantételek pedig fokozatosan elveszhetnek a jó ötletek útvesztőjében. Ez volt a szabadító egyik kritikája, melyet korának vallási szakértői számára megfogalmazott. Azért fette meg őket, mert bár gondosan ügyeltek a törvény százféle apróbb részletére, de eközben elhanyagolták a súlyosabb kérdéseket. Akkor tehát hogyan maradhatunk összhangban e súlyosabb kérdésekkel? Létezik-e egy biztos iránytű, mely segít helyesen, helyes fontossági sorrendet kialakítanunk az életünkben, gondolatainkban és tetteinkben? Ismét a szabadító az, aki feltárta az utat. Amikor arra kérték, nevezze meg a legnagyobb parancsolatot, habozás nélkül így felelt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második nagy parancsolattal társítva, miszerint szeressük fel a barátainkat, mint önmagunkat, olyan iránytűt kaptunk, amely utat mutat nem csak a mi életünkre vonatkozóan, hanem az Úr egyházának is a fátyol mindkét oldalán. Mivel a szeretet a nagy parancsolat, annak kell minden tettünk középpontjában állnia. Mindennek, amit a családunkban, az egyházi elhívásunkban, és a munkánkban végzünk. A szeretet az a gyógyír, amely összeforrasztja a személyes és a családi kapcsolatainkban bekövetkezett töréseket. Ez az a kapocs, amely egyesíti a családokat, közösségeket és nemzeteket. A szeretet az az erő, amely elősegíti a barátságokat, a toleranciát, az előzékenységet és a tiszteletet. Ez az a forrás, amely legyőzi a megosztottságot és a gyűlöletet. A szeretet az a láng, amely páratlan örömmel és isteni reménnyel melegséget hoz életünkbe. Szeretet kell, hogy áthassa minden szavunkat és tettünket. Amikor igazán megértjük, mit jelent úgy szeretni, ahogyan Jézus Krisztus szeret minket, eloszlik a zavar, és fontossági sorrendünk a helyére kerül. A Krisztus tanítványaiként élt életünk örömtelibbé lesz. Életünk új értelmet nyer. A mennyei atyánkkal való kapcsolatunk elmélyül. Az engedelmesség inkább öröm lesz, sem mint teher. Miért szeressük Istent akkor? Isten, az örökkévaló Atya nem azért adta az első nagy parancsolatot, mert szüksége van a mi szeretetünkre. Hatalma és dicsősége nem halványul el, ha mi figyelmen kívül hagyjuk, megtagadjuk, vagy akár megszentségtelenítjük az ő nevét. Hatása és uralma kiterjed minden időre és térre, függetlenül attól, hogy azt mi elfogadjuk-e, jóvá hagyjuk-e, vagy csodáljuk-e. Nem, Istennek nincs szüksége arra, hogy mi szeressük őt. De ó, nekünk mennyire szükségünk van arra, hogy szeressük őt. Hiszen az, amit szeretünk, meghatározza, hogy mire törekszünk. Amire törekszünk, az pedig meghatározza, hogy mit gondolunk és teszünk. És amit gondolunk és teszünk, meghatározza, hogy kik vagyunk és kikké válunk. Mennyei szüleink képmására lettünk teremtve. Isten lélek gyermekei vagyunk. Így aztán lelki örökségünk részeként hatalmas képességünk van a szeretetre. Az, hogy mit és hogyan szeretünk, nem csupán egyes emberekként jellemez minket, hanem egyházként is meghatároz bennünket. A szeretet Krisztus tanítványának meghatározó jellemvonása. Az idők kezdetétől fogva a szeretet jelentette a legmagasztosabb öröm és a legsúlyosabb teher forrását is. Ádám idejétől napjainkig láthatjátok, hogy a gyötrelem gyakorta a rossz dolgok szeretetéből fakad. Az öröm pedig a jó dolgok iránti szeretetből táplálkozik. Az összes létező jó közül pedig maga Isten a legnagyszerűbb. Mennyei Atyánk sokkal többet adott nekünk, gyermekeinek, mint amit a halandó elme felfogni képes. Az ő irányítása alatt a nagy Jehova megalkotta ezt a csodálatos világot, amelyben most élünk. Isten, az Atya őrködik felettünk, lélegzetelállító örömmel tölt el szívünket, áldott békességgel ragyogja be legsötétebb óráinkat, becses igazságokat permetez elménkbe. Pásztorként vezet minket a gyötrelem idején. Velünk együtt örvendezik, és megválaszolja igaz lelkű kéréseinket. Gyermekeinek felkínálja a dicső és végtelen lét ígéretét, és utat kínál számunkra, hogy fejlődjünk a tudásban és dicsőségben, amíg el nem nyerjük az öröm teljességét. Megígért nekünk mindent, amivel ő rendelkezik. Mindazonáltal, ha mindez nem elég indok, hogy szeressük mennyei atyánkat, akkor talán tanulhatunk János apostol szavaiból, aki ezt mondta, mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Miért szeret minket, mennyei atyánk? Képzeljétek el a legtisztább, mindent felemésztő szeretetet. Aztán szorozzátok meg ezt a szeretetet egy végtelen összeggel, és akkor megkapjátok Isten irántatok érzett szeretetét. Isten nem tekinti az ember külsejét. Úgy hiszem, mit sem törődik azzal, hogy kastélyban vagy kunyhóban élünk-e. Jó képűek vagy csúnyácskák vagyunk-e? Sem pedig azzal, hogy híresek vagyunk-e, vagy esetleg senki ránk sem hederít. Bár vannak hiányosságaink, Isten irántunk érzett szeretete mégis hiánytalan. Bár tökéletlenek vagyunk, Isten mégis tökéletes szeretettel szeret minket. Bár elveszhetnek, és téveigőnek érezhetjük munkat, Isten szeretete teljesen körülölel bennünket. Azért szeret minket, mert telve van mérhetetlen mennyiségű szent, tiszta és leírhatatlan szeretettel. Nem életművünk miatt vagyunk fontosak Istennek, hanem azért, mert az ő gyermekei vagyunk. Mindegyikünket szeret, még azokat is, akik hibáznak, akiket eltaszítanak, akik félszegek, szomorúak vagy megtörtek. Isten szeretete oly nagy, hogy még a büszke, önző, öntelt és gonosz embert is szereti. Ez azt jelenti, hogy jelenlegi állapotunktól függetlenül van remény számunkra. Mindegy, milyen gyötrelem jár át az életünket és bennünket, hogy milyen bánatsúlyt, Vagy milyen hibáink vannak? Mennyi atyánk végtelen irgalmában arra vágyik, hogy közeledjünk hozzá, és így ő is közeledni tudjon hozzánk. Hogyan tudjuk növelni az Isten iránti szeretetünket? Mivel az Isten szeretet, így minél közelebb kerülünk hozzá, annál mélyebben fogjuk megtapasztalni a szeretetet. De mivel fátyol választja el ezt a halandóságot mennyei otthonunktól, a lélekben kell kutatnunk azt, ami a halandó szemnek láthatatlan. Előfordulhat, hogy a menny időnként távolinak tűnik, a szentírások azonban reményt nyújtanak, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. A kifejezés, miszerint teljes szívünkből keressük Istent, sokkal többet rejt magában, mint egyszerűen egy ima elmondását, vagy néhány szó kiejtését, melyel meghívjuk Istent az életünkbe. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Nagyszerűen előadhatjuk szavaink segítségével, hogy ismerjük Istent. Nyilvánosan hirdethetjük, hogy szeretjük őt. Mindazonáltal, ha nem engedelmeskedünk neki, akkor mindez hiába való, mert aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Azzal gyarapítjuk mennyei atyánk iránti szeretetünket, és úgy mutatjuk ki ezt szeretetet, hogy gondolatainkat és tetteinket összhangba hozzuk Isten igéjével. Tiszta szeretete pedig afelé terel, és arra ösztönöz minket, hogy még tisztábbak és még szentebbek legyünk. Arra indít, hogy az igazságban járjunk, nem félelemből vagy kötelességből, hanem azon őszinte vágyunk miatt, hogy olyanná szeretnénk lenni, mint ő, mert szeretjük őt. Ha így teszünk, akkor újjászülethetünk, és megtisztulhatunk a vér méghozzá az egyszülött vére által, hogy minden bűntől megszenteltethessünk, és élvezzük az örök élet szavait ezen a világon, valamint örök életet az eljövendő világban, méghozzá halhatatlan dicsőséget. Kedves fivéreim és nővéreim, ne csüggedjetek, ha időnként botladoztok. Ne érezzétek levertséget vagy kétségbeesést amiatt, hogy vajon mindig érdemesek vagytok-e, hogy Krisztus tanítványai legyetek. Az igaz lelkűségben járás legelső lépése egyszerűen az, hogy megpróbáljuk. Meg kell próbálnunk hinni. Próbáljunk tanulni Istenről, olvassuk a szentírásokat, tanulmányozzuk az utolsó napi proféták szavait. Válasszuk azt, hogy az Atyára hallgatunk, és tegyük meg azokat a dolgokat, amelyeket ő tőlünk kér. Próbáljuk meg, és próbálkozunk egyre tovább, amíg az, ami most nehéznek tűnik, egyszer csak lehetségessé válik. Az pedig, ami most csak lehetségesnek tűnik, idővel lényünk valós részévé lesz. Hogyan tudjuk meghallani az Atya hangját? Amikor mennyei Atyátok felé fordultok, amikor Krisztus nevében hozzá imádkoztok, ő válaszolni fog nektek. Mindenütt szól hozzánk. Amikor Istennek a szentírásokban feljegyzett szavait olvassátok, figyeljetek a hangjára. Ezen az általános konferencián, és később is, amikor tanulmányozzátok az itt elhangzott szavakat, figyeljetek a hangjára. Amikor a templomba látogattok, és részt vesztek az Isten tiszteleti gyűléseken, figyeljetek a hangjára. Figyeljetek az Atya hangjára a természet ajándékaiban és szépségeiben, a lélek gyengét csuttogásaiban, a másokkal való napi kapcsolataitokban, egy himnusz szavaiban, egy gyermek nevetésében. Figyeljetek az ő hangjára. Ha figyeltek az Atya hangjára, akkor olyan ösvényre vezérel benneteket, melyen járva megtapasztalhatjátok Krisztus tiszta szeretetét. Amikor közelebb kerülünk mennyei atyánkhoz, szentebbé válunk. És amikor szentebbé válunk, akkor legyőzzük a hitetlenséget, és lelkünket betölti az ő áldott világossága. amikor életünket összhangba hozzuk ezzel a mennyei fénnyel, az kivezet minket a sötétségből, még nagyobb világosság felé. Ez a nagyobb világosság pedig a Szentlélek kimondhatatlan szolgálataihoz vezet, és a menny és a föld közötti fátyol elvékonyodhat. Miért a szeretet a nagy parancsolat? Mennyei atyán gyermekei iránt érzett szeretete alkotja a boldogság tervének központi üzenetét, mely tervnek Jézus Krisztus engesztelése ad életet. Ez a szeretet kifejezésének legnagyszerűbb formája, amelyet a világ valaha is ismert. Mi világosan is szólt a szabadító, amikor azt mondta, hogy minden további parancsolat a szeretet tantételén áll. Ha nem hanyagoljuk el a nagy törvényeket, ha igazán megtanuljuk szeretni mennyei atyánkat és embertársainkat, mégpedig teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből, akkor minden más is a helyére kerül. Isten fenséges szeretete az átlagos tetteket átlagon felüli szolgálattá formálja. Az isteni szeretet az a hajtóerő, amely az egyszerű szavakat szent írásokká nemesíti. A szeretet az az alkotóelem, amely az Isten parancsolata iránti vonakodó engedelmességet áldott áldozattá és odaadássá formálja. A szeretet az a vezérlő fény, amely megvilágítja a tanítvány ösvényét, és mindennapos létünket élettel, jelentőséggel és csodával hatja át. A szeretet jelenti hitünk mércéjét, engedelmességünk hajtóerejét és tanítványi mi voltunk igaz mélységét. A szeretet a tanítványi mi volt útja. Bizonyságomat teszem arról, hogy Isten ott van a mennyben. Ő él, ismer és szeret titeket. Gondja van rátok. Meghallja imáitokat és ismeri szívetek vágyait. Telve van végtelen szeretettel irántatok. Végezetül hadd zárjam be azzal, kedves testvéreim, amivel kezdtem. Milyen jellemvonásnak kell meghatároznia minket az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tagjaiként? Legyünk ismertek egy olyan népként, amely teljes szívéből, lelkéből és elméjéből szereti Istent, és úgy szereti fele barátait, mint önmagát. Amikor megértjük és gyakoroljuk egy két nagy parancsolatot a családunkban, az egyházközségünkben és a gyülekezetünkben, a nemzetünkben és a mindennapi életünkben, akkor elkezdjük megérteni, mit is jelent Jézus, a Krisztus igaz tanítványainak lenni. Erről teszem bizonyságomat, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
kind and gracious Father in heaven, we are so grateful
for mennyei atyánk. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen nagy mértékben érezhettük a te lelkedet ma reggel. Nagyon hálásak vagyunk az evangélium visszaállításáért, és Urunk Jézus Krisztusunk engesztelő áldozatáért. Nagyon hálásak vagyunk az élő profétáért, Thomas S. Monson elnökért, akit nagyon szeretünk. Kérünk, hogy áldj meg minket, hogy alkalmazni tudjuk mindazok a tanításokat, amiket ma hallgattunk. Hogy tudjuk, hogy mindig mit kell tennünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been the first session of the 179th
Semi-Annual. Ez volt az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciájának első ülése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői közül kerültek ki. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished.
A közvetítést a Bonwell Communications közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.